Szóval, nagyon örülök, hogy itt vagytok a harmadik előadáson is, bár gondolom, vagy remélem, hogy nem kötelező itt lennetek, és saját akaratotokból vagytok itt, és bírjátok ezt a mélységet. És tudom, hogy ezek a témák, amikről beszélünk, nem egyszerűek, nem könnyűek, túlságosan elveszhetnek az elméleti éterben, és tudom, hogy nagyon mély vizekre evezünk, de nagyon örülök, hogy továbbra is úgy döntötök, hogy itt vagytok és hallgatjátok a harmadik előadást is, és nem adtátok föl, bármennyire esetleg valakinek megfoghatatlannak, vagy túl elméletinek tűnne ez az előadás sorozat. Én nagyon hiszem, és nagyon bízom abban, hogy ez egyáltalán nem csupán elmélet, hanem nagyon-nagyon gyakorlati dologról van szó, de benne van ebben a gyakorlati dologban az a nehézség is, hogy ezt valahogy tapasztalni kell. Tehát elméletileg, tudod, én el tudlak téged vinni maximum a küszöbig, a tapasztalat küszöbéig, de én tapasztalatot neked a jelen pillanat erejéről nem tudok adni. Ezt nem lehet megtanítani. El tudlak vinni a küszöbig. El tudom neked mondani, hogy van ajtó a küszöb után, és ott vár téged egy fantasztikus világ. De a tapasztalatot azt neked senki nem tudja megtanítani. Amikor az emberi személynek viszont mégis valamiért, valamilyen oknál fogva kialakul az életében egy tapasztalat arról, hogy nincs nagyobb öröm és boldogság a jelen pillanatnál, hogy a jelen pillanatban megvan mindenem, amikor fölébred benned a tapasztalatnak eme érzése, akkor onnantól kezdve az elmélet helyreáll. Onnantól kezdve az elméletet érted. És hogyha például ez az ébredés, majd beszélünk erről, kicsit később következne le az életedben, lehet csak évek múlva, akkor talán lesz majd egy emléked arról, hogy 2021 hűvös augusztusának végén volt itt valaki, aki ilyesmikről beszélt. És akkor majd tudsz erre alapozni. Tehát nem baj, hogyha ez még nem egészen válik az életedben gyakorlattá. Bárcsak minél többen, akik ma idősek, hallottak volna erről fiatalabb korukban, talán sokkal nagyobb esélyük lett volna az életüket megragadni, és nem a jövőben, a múltban, a fantáziában élni, hanem a reális jelenben, mely egyben Isten jelenléte is. Gyakorlati zárójel, holnap következnek a kérdések föltételének a lehetősége. Én is nagy szeretettel várom a kérdéseiteket, és hát igen, nyissuk meg a kört, akár az előadás, akár bármi más kapcsán, amiben kíváncsiak vagytok a véleményemre. Két módját vezessük be a kérdéseknek. Aki szeretné mások előtt, tehát így a publikum előtt fölvállalni a kérdését, az majd kérem, hogy tegye föl mindenki előtt. Aki pedig inkább anonim módon írásba szeretné, azt pedig valami kis papírkára írja le, és hát ha majd ide szervezőket kérem, ha egy dobozt ki lehetne helyezni, ahova majd behelyezitek a kérdéseiteket, arra majd holnap akkor válaszolok. Tehát ez a két módja lesz a kérdések föltételének. Nézzük is meg akkor a harmadik témánkat, amit már bevezetgettem nektek az első kettő előadásban. És ez a harmadik téma pedig nem más, mint ennek az egész jelenlét kérdésnek a keresztény oldala. Mert hogy az eddigiek kapcsán bárki élhetett volna azzal a váddal, hogy amit én elmondtam, ahhoz igazából nem is kell kereszténynek lenni. És ez egyébként igaz. Hogy ahhoz, hogy a jelen pillanatban legyek, megtaláljam a jelen örömét, megragadjam az életemet itt és most, egészségesen foglalkozzak a múltammal és a jövőmmel és a fantáziámmal, de ne ragadjak bele ebbe a három elképzelt időségbe. Ez, mondtuk, működik hit nélkül is. És, mondtuk, bűnbánó szívvel, hogy olykor nem keresztény testvéreink bizony ebben minket megelőznek, keresztényeket. És ők ezt máshogy hívják, ezt a jelenlét gyakorlatot, de megelőznek minket benne. Nekünk keresztényeknek pedig alapvetőleg evangéliumból fakadó okunk, lehetőségünk lenne fokozottan megélni a jelenlétnek a valóságát. Hogy ez mennyire evangéliumi, kedves testvéreim, azt most megpróbálom nektek fölvázolni. És már is mondjuk ki az alaptételt. A most tapasztalata, a jelenlét tapasztalata, egyben és párhuzamosan az Isten jelenlétének a tapasztalata is. És egyre jobban kimerem mondani ezt a lehet picit megbotránkoztatónak, vagy furcsának tűnő mondatot, hogy én a kettő között különbséget nem látok. Amikor a mostban vagy, Isten jelenlétében vagy. Egyébként is Isten jelenlétében vagy, hiszen ebből nem lehet kiszállni, de a mostban téged is elér szubjektíve ennek valahogy az érzelme, a tapasztalata. És amikor kérdezzik sokan, hogy hogyan lehet imádkozni, hogyan lehet Isten jelenlétében lenni, akkor az első és legfontosabb válasz talán ez, jöjj vissza a jelen pillanatba. És ez már az, az isteni jelenlét. Az isteni jelenlét nem később jön, egy következő pillanatban. Amikor te már sokat gyakoroltad a jelen tudatosságot, akkor majd ő egyszer beléd költözik. Nem. Isten jelenléte adott, örök, állandó és föltétlen. Ahogy tegnap mondtuk már, hogy misztikusok tanítása szerint egyetlen dolgunk van, beleülni a készbe, azaz figyelni arra, ami már egyébként is ott van. És hogy ez mennyire, amit mondok tektek, nem egy New Age-es, ezoterikus, nem tudom mi, milyen címkéket szoktam kapni erre, hanem ez egy tisztán evangéliumi dolog, arra nincs is nagyobb bizonyíték, mint például a 4. evangélium, János evangéliuma. Ami ugye az evangéliumok között a legkésőbb íródott evangélium, amikor a keresztény közösség már sokkal pontosabban meg tudta fogalmazni a tapasztalatát. És a 4. evangéliumban annyira kimondott módon, erőteljes módon elhangzik oly sokszor Isten, Krisztus jelenlétének a valósága. És ezt tudjátok, János evangéliumában egy nagyszerű párhuzammal van fölvezetve, egy nagyszerű kerettel. Az evangéliumnak az elején keresztelő János tanítványai mennek Jézus után. Jézus megfordul és megkérdezi őket, hogy kit kerestek, mit akartok. És a tanítványok válasza, illetve kérdése, Mester, hol laksz? Mester, hol laksz? Jézus pedig azt mondja, hogy gyertek, és nézzétek meg. És utána elkezdhetünk haragudni az evangelistára, hogy semmit az égvilágon nem írt le abból, hogy Jézus hol lakott, és a tanítványok mit láttak az ő lakásából. Hanem azt nyit ír az evangelista, hogy tanítványok elmentek, és aznap nála voltak, és akkor ennyi meg ennyi óra volt. Micsoda? És azt sem írja le, hogy ez melyik város, melyik utca, és hogy mondjuk melyik ház, és hogy az a ház mondjuk milyen volt. Engem mondjuk érdekelt volna, hogy Jézus mondjuk hogyan lakik, milyen bútorai vannak, vagy milyen a szobája. De természetesen, kedves testvéreim, ez a kérdés, hogy Mester, hol laksz, ez nem Jézus lakcímére vonatkozik. Nem arra a házra vonatkozik, ahol ő fizikailag élt. Ez a Mester, hol laksz kérdés, ez igazából nem a földi Jézus, a názáreti Jézus életében elhangzott kérdés, hanem húsvét és pünkösd után a keresztény közösség ajkán megjelenő kérdés. János evangélium az első század környékén íródott evangélium, ahol már egy olyan keresztény generáció is jelen van, akik már nem találkoztak a názáreti Jézussal életükben. A názáreti Jézus nekik egy hír, amely jött azoktól, az apostoloknak magukat nevező emberektől, akik még találkoztak a názáreti Jézussal. És ők hirdetik, hogy mi találkoztunk vele, ezt meg ezt tanította, meghalt és föltámadt. De van egy generáció, és ebbe a generációban onnantól kezdve mindnyájan benne vagyunk, akik nem találkoztunk a názáreti Jézussal. És hiába megyünk vissza a Szentföldre, Jeruzsálembe, Názáretbe, Betlehembe, akárhova, nem fogunk ott vele találkozni. És éppen ezért ennek az új keresztény generációnak a kérdése fogalmazódik meg keresztelő János tanítványainak az ajkára adva a 4. evangéliumban. Jézus, hol vagy? Mester, hol laksz? Nem látlak téged, és sose láttalak téged. Akárhova megyek el itt a földön, sehol nem tudok veled találkozni. Nekem egy hír vagy, amit mások mondtak, hogy te léteztél valaha, és föltámadtál, de Mester, hol találkozhatok én veled? Most! Az első század fordulóján, vagy 2021-ben, mindegy. Most hol vagy? És látjátok, éppen ezért nincs válasz Jézus ajkán eme kérdésre, ott a negyedik evangélium elején, hogy Mester, hol laksz? Nincs konkrét válasz. A válasz máshol van. Mert a kérdés végső soron nem Jézus fizikai lakcímére vonatkozik. Mert hiába mondta volna meg Jézus, hogy hol lakik abban az időben, ha most visszamennénk, nem találnánk őt ott. A válasz elhangzik ugyanezen evangélium 14.-15. fejezetében, amely ugye nem más, mint a híres, hosszú tanítás az utolsó vacsorán. Amikor Jézus választ ad erre a kérdésre, hogy Mester, hol laksz? És azt mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok bennem. Magyarul Jézus jelenlétének a helye az az ember belső világa mindenek előtt. És még van egy másik hely is, mert azt mondja, hogy mi ő benne vagyunk, de erre majd még visszatérek. Mindenek előtt, kedves testvéreim, ragadjuk meg a kiinduló pontot. Isten, és ugye Krisztus embersége által a Szent Háromság jelenlétének a helye az én vagyok, és te vagy. Amit úgy hívunk, hogy lélek, mely jelöli az ember ama belső világát, amely a testünkön és a pszichés világunkon is túl van. És tudod, hogy van ilyen? Ez a legmélyebb valóságunk, ami nem egyenlő a testünkkel, és nem egyenlő a pszichés érzelmeinkkel, gondolatainkkal, hanem azokon túl van bennünk egy mérhetetlen mélység, amire a misztikusok különböző neveket adnak. Valaki azt mondja, hogy a lélek középpontja. Valaki azt mondja, mint Avilai Teréz, hogy a belső várkastély trónterme. Sokféle szimbólumot aggathatunk erre. A lényeg itt is egyébként a tapasztalat. Valahol ott mélyen érzed és tudod, hogy ott van benned ez a mélység, amit a keresztény nyelvezet, vagy általában az emberi nyelv léleknek hív. Mondjuk úgy, hogy ez az ember legmélyebb pontja, az ember belső világának a mélye. És a Szent Háromság bennem van, kezdettől fogva. Jézus eme előbb említett kijelentésében ezt ünnepélyesen deklarálja, kijelenti. Én bennetek vagyok, és pont. És nem mondja azt, hogy én bennetek leszek, ha. Én bennetek voltam, amíg bűnt nem követtetek el, de aztán kiszálltam belőletek, és majd visszaköltözöm. Nem. Én bennetek vagyok. Ez egy ünnepélyes deklaráció. És kedves testvéreim, a misztikus teológia, és ezek a nagy misztikus mesterek, akik az Isten jelenlétét nagyon-nagyon konkrétan megélték, ők tesznek tanúságot arról, hogy Jézus eme kijelentése mindenek előtt azt jelenti, és ez most tudom, hogy újként hathat, vagy akár potrányt okozónak is hathat, de úgy vagyok vele, hogy se kutyám, se macskám, én már mondok ilyeneket. A Szent Háromság bennünk való jelenléte teremtettségünknél fogva van bennünk. Nem azért, mert megkereszteltek minket. Nem azért, mert jó emberek vagyunk. Hanem mert Isten képére alkotott teremtmények vagyunk. A Szent Háromság mióta él benned? Mióta megfogantál édesanyád méhében? A fogantatásunk pillanata. Az emberi lét kezdetének a pillanatától a háromság lakást vett bennünk. És nincs Nem létezik olyan lehetőség, hogy a háromság belőlünk kiszáll, vagy hogy jobban belénk költözik. Ilyen nincs. És abszurd is lenne ebbe belegondolni, pedig hány kereszténynek ez az Isten képe? Minél erényesebb vagyok, Isten annál jobban szeret. Minél bűnösebb vagyok, annál kevésbé szeret. Sőt, ha nagy bűnt követek el, akkor ő kiszáll belőlem, addig, amíg meg nem gyónok. És ha majd gyónok, akkor visszaköltözik belém. Kedves testvérem, hogyha a Szent Háromság annyit költözne kibe belőlem, ahányszor én bűnt követek el egy nap, vagy ahányszor gyönge vagyok, akkor szegények nem csinálnának egész nap más, csak kibe jönnének. Nagyon gyermeteg, nagyon fölszínes istenkép az, amikor azt gondoljuk, hogy Isten szeretete tud csökkenni és növekedni. Ha Isten szeretete végtelen, akkor az nem tud csökkenni és növekedni, és az ő jelenléte sem. Nem vagyok nagy matekos, de nekem azt mondták, hogyha a végtelenhez hozzáadunk egyet, attól még az végtelen. És ha elveszünk belőle egyet, akkor is végtelen. Isten jelenléte és szeretete ilyen. Nem tud csökkenni és növekedni. És ez, kedves testvéreim, mindnyájunk életére itt és most igaz. Jézus ezt kijelenti. Én bennetek vagyok. És ebben, hogy én, ebben mindig benne van az Atya és a Szentlélek is. Együtt a három. Teremtettségünk első pillanatától, fogantatásunktól fogva, a háromság 100%-osan jelen van bennem. És látjátok, pontosan ezért a mostnak, a jelennek a tapasztalata egy a bennünk élő háromság tapasztalatával. Mert a bennem jelenlévő háromságot nem a múltban, nem a jövőben és nem a fantáziában tudom megközelíteni, hanem a jelenben. Látjátok, ezért a jelen pillanat a legrövidebb út, a leghatékonyabb eszköz a bennünk lévő háromság jelenlétéhez. És mondom nektek, ez a misztikusok tapasztalata is, az előbb említett Avilai Szent Teréz, az én rendi családom alapító anyja, aki ünnepélyesen deklarálja Jézushoz hasonlóan a Belső Várkastély című főművében, hogy ebben a várkastélyban ott él az Isten, és nincs erő, amely őt kiszakítsa onnan. Ez Avilai Teréz ünnepélyes megállapítása. Keresztes Szent János, a Kármelita rend másik nagy misztikusa, szintén ezt deklarálja a Szellemi Páros Ének című nagyszerű művében, amelyben az énekek éneke nyelvezetével, egy ilyen szerelmes énekkel sír föl a személy, ennek a versnek az elején, hová rejtőztél el én szerelmem? És erre keresztes Szent János így válaszol, hogy hová rejtőzött el a te szerelmed? Ott van benned az Atya, Fiú, Szent Lélek. Benned él és benned lakik, és mindig is benned volt, és mindig is benned lesz. Csupán rád vár a feladat, hogy erre ráébredj, hogy ezt fölfedezd. És nagyon sok más szent megélte ezt. Például a ma ünnepelt Szent Ágoston. Isten éltesse Ágostont, Ágostonokat. Ő mondta a megtérése után, hogy Istenem, mennyit kerestelek én téged kívül, és te végig belül voltál. Mennyit kerestelek másban, máshol, de te végig bennem voltál. És soha nem mentél el tőle. Döbbenetes ez a tapasztalat. És látjátok, kedves testvéreim, ez az evangélium tanítása, amit most mondok nektek, nem egy ilyen 21. századi ezoterikus tanítás. Ez a kereszténység magja, a kereszténység gerince, a keresztény spiritualitás lényege nem valami most fölfedezett újdonság, hanem a mi legősibb hagyományunk. És amikor hagyományőrzésről beszélünk, vagy tradícióról beszélünk, akkor én hozzá szoktam tenni, hogy a legrégebb tradícióval tisztában van az egyház. Ami az, hogy Isten bennünk, ez a legrégebbi tradíciónk. Nagy tébetűvel. A nagy hagyomány az ez. Ezzel tisztában vagyunk, amikor hagyományra hivatkozunk. A legősibb hagyománya a kereszténységnek. Ez a bizonyos misztikus hagyomány. Isten bennünk létének a tapasztalata. Ez a mi keresztény önazonosságunk mindenek előtt, úgy érzem én, és erre épül minden más az életünkben. És ezt kellene, kedves testvéreim, újra tanulnunk. A bennünk élő háromság jelenlétét, amely 100%-osan bennünk van a nap 24 órájában, öröktől fogva és mindörökké, ezt valahogy újra megközelíteni. És itt nyerhet gyakorlati értelmet a tegnap és tegnap előtt elhangzott tanítás. A jelen pillanat az egyik legfontosabb eszközünk a bennünk lévő háromság megközelítéséhez. Ezt kéne újra tanulnunk, az éber figyelmet befelé, a bennünk lévő isteni jelenlétre. És ez az éber figyelem a bennünk lévő isteni jelenlétre, ez leginkább a jelenbe való visszatérésben valósul meg. És kedves testvéreim, talán mindnyájatok számára már valamilyen szinten, azért talán remélhetőleg egy tapasztalat az, hogy Isten belső jelenlétét valahogy már megéreztétek. De ez az első lépés, és úgy gondolom a kereszténység mindenek előtt itt kezdődik. Az első lépés, amikor valaki fölfedezi magában ezt a belső jelenlétet, és hívjuk most ezt egy olyan kifejezéssel, amely katolikus egyházunkban nem egészen divatos, más keresztény egyházak szóhasználatában lehet, hogy divatosabb, de most katolizáljuk ezt a kifejezést, mert nagyon szeretem. Az ébredés! Fizikailag is, ha valaki úgy érzi, hogy föl kell ébrednie annak. Azt hívom erre. De ez most egy spirituális ébredés. Az ébredés arról szól, hogy hirtelen rádöbbenek, valamilyen oknál fogva arra, hogy a belső világom nem üres. Nem vagyok egyedül. És sose voltam egyedül. A Szent Háromság jelenléte van bennem. És ez nem egy elméleti ébredés. Mert mondhatnád, hogy ja, én ezt tudom, hogy bennem van a Szent Háromság, de itt most nem információról van szó. Tapasztalati ébredésről. Benső ébredésről. Amikor valamit nem csupán aggyal tudsz immáron, hanem szívvel. Valahol ott mellkas környékén tapasztalod Isten jelenlétét. Az ébredés, és ez egy nagyon szentírási dolog egyébként, a már emlegetett Jákob története például a Teremtés könyvének a 28. fejezetében. Jákob elalszik, és álmában látja ezt a létrát ég és föld között. Fölébredés, azt mondja, hogy valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam róla. Tudjátok, hány kereszténynek ez a tapasztalata. Valóban Isten van bennem, és én nem is tudtam róla. Lehet gyerekkoromtól kezdve vallásgyakorló vagyok. És még lehet el is vagyok köteleződve a keresztény szolgálatban. De nem tudtam arról, hogy Isten mindig bennem van. És ezt a nem tudást nem csak elméletileg értjük, hanem tapasztalatilag. Nem tudtam róla. Milyen szent ez a hely! Én vagyok Isten temploma. És Szent Pál kifejezése, hogy ti vagytok a Szentlélek templomai, megint értelmet nyer, mert ez nem az erkölcseinkre vonatkozik kizárólag. És annyira szoktam sajnálni, mikor csak erre alkalmazzuk ezeket a kifejezéseket, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Ergo, vigyázzunk az erkölcseinkkel a testi dolgaink kapcsán, szexualitás kapcsán például. Rendben van, ez is benne van, de Szent Pál mindenek előtt ezt a kifejezést a maga mezítelen valóságában érti. Te vagy a Szentlélek temploma, azaz a háromság benned él, és ez a te tested a templom. És ez nem azt jelenti, hogy erkölcsileg vigyázz a testedre csupán, hanem hogy tapasztald meg, hogy a háromság jelenléte szinte lehatárolható a tested temploma által. A tested kápolnájának a falai, amiben ott lobog az isteni jelenlét, és amelynek az eukarisztia, a tabernákulum, az örökmégy, stb. A templom szentélye, nem de egy véghetetlenül valóságosan megfogható megnyilvánulása annak, ami rám is jellemző, hogy én vagyok a tabernákulum, én vagyok a templom, én vagyok a kápolna, hordozom magamban az isteni jelenlétet. Az én testem a templom. És ennek a megnyilvánulása a kőtemplom. amelyben vagyunk, és amelyben összegyűlünk oly sokszor életünk során. De az első templom az az emberi személynek a teste. Milyen félelmetes ez a hely, mondja Jákob, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Isten háza az én belső világom, a menny kapuja pedig a jelen pillanat. A mennyország kapuja mindenhol ott van. Csak vissza kell térnem a jelen pillanatba. Amikor valaki fölébred erre a benne lévő isteni jelenlétre, kedves testvéreim, ott kezdődik, amit úgy hívunk, hogy misztika. Meg ne ijedjünk ettől a kifejezéstől. A misztika nem jelenéseket jelent, meg égi üzeneteket csupán. Ez a misztika tortájának egy icipici, apró és igazából véleményem szerint elhanyagolható szeletkéje, hogy milyen jelenések és üzenetek vannak. Ez egy icipici rész. A nagy része a misztika tortájának viszont az, amikor a keresztény ember fölébred az isteni jelenlétre önmagában, és ezzel a jelenléttel elkezd tudatosan nap mint nap együtt élni. Ez a misztikus. És ehhez nem kell tűzeső, ehhez nem kellenek látomások, ehhez nem kell semmi extravagáns fenomén, semmi nem kell hozzá. Ez a hétköznapjaink szürkeségében, a monoton, munkás vagy tanuló életünk visszatérő ritmusában, a kapcsolataink örömében és nehézségében, az abszolút hétköznapi életünkben megélhető. És tudjátok, szerintem ott kezdődik az igazi kereszténység, amikor a keresztény üzenet áthatja a hétköznapjainkat. Hogyha nem tudunk egy keresztény tanítást a hétköznapjainkra értelmezni, akkor ott el kell gondolkodnunk. Mert a kereszténység, mint olyan, mint Isten jelenlétének a tapasztalata az egész életemet, és ezen belül nyilván a hétköznapjaimat, a monoton szürke hétköznapjaimat kell, hogy áthassa. Ez az éberség, ez a misztika, és ahogy már emlékeztünk róla, Jézus erre mondta, hogy virrasszatok. Az egyetlen dolgom, hogy éber legyek Isten jelenlétére. Ez az egyetlen spirituális feladatom. Ébernek lenni, azaz figyelni a bennem lévő Szent Háromság jelenlétére. És ezt tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nem könnyű. De mégis, hogyha gyakoroljuk, és mégis, hogyha kialakul bennetek ennek a tapasztalata, akkor igenis megélhetővé válik. Az egyetlen dolgom, hogy éber legyek Isten jelenlétére, és ezt tudjátok, miért könnyen megvalósítható? Mert nem idő kérdése. Bármikor megélhető. És mindegy, hogy ez hány percig, vagy hány másodpercig történik. Teljesen mindegy, itt nem az idő számít. Ez nem idő kérdés. Hogy hány percet kell imádkozni, meg reggel, este. Ez itt nem számít. Bármikor belegondolhatsz Isten jelenlétébe. Bármikor éber lehetsz erre a jelenlétre. Bármennyi ideig. Ez nem energiakérdés, mert bár mondom, gyakorolni kell, de ez nem fárasztja le az agyunkat. Sőt, sokkal inkább ez pihentet bennünket. Az elmondott imák, a szóban végezhető imák azok sokszor elfárasztanak bennünket. Ettől még a szóbeli imának van értelme is, van létjogosultsága. De annak van meg a kísértése is, hogy belefáradunk, és ha belefáradtunk, azért, mert emberek vagyunk, törékeny és véges emberek, ezért utána azt hiszük, hogy már nem is imádkozunk. Lehet, hogy jobb is, hogy belefáradtál egy szóbeli imába. Add át a helyet a totális passzivitásnak. Csak légy jelen Isten jelenlétében. És szerintem ez az imának a legtisztább definíciója. A többi csak út ehhez a bizonyos tapasztalathoz. Ez nem pénzkérdés, ez nem kerül semmibe. Ez nem helyzeti kérdés. Mindegy, hol vagyok. Templomban, az utcán, otthon, a munkahelyen, akárhol, suliban. Teljesen mindegy. A misztikában, kedves testvéreim, megszűnik a szentnek és a profánnak az éles szétválasztása. És keresztényekre nagyon jellemző ez a fajta skizofrénia. Bocsássátok meg a kifejezést. Ez a spirituális skizofrénia, amely a keresztény világot, vagy általában a világot civilre és vallásosra választja szét. Profánra és szakrálisra. Természetesen szeretjük a szakrális helyeinket, szeretjük a templomot, szeretjük a szakrális szokásainkat, ez mind rendben van, mert ez forrás. De ha úgy élem meg a szakrálissal való kapcsolatomat, hogy mihelyest a templom kapuján kilépek, és ott vár engem a mocskos civil világ, ahol Isten tulajdonképpen már nincs is jelen, akkor szétválasztottam a világot szentre és profánra, és akkor nem tudom megélni Isten jelenlétét mindig és mindenhol. És tudjátok, a misztika itt kezdődik, amikor az emberi személy mindenben és mindenhol és minden szituációban kezdi kapizsgálni Isten jelenlétét. A templomban is, úgy, mint otthon, a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy bárhol. A legprofánabbnak tűnő helyeken is. Hiszen tudjuk, Isten nincs jobban jelen sehol, mint egy másik helyen. Az ő jelenléte nem olyan, mint a térerő, szoktuk mondani, hogy valahol nagyobb, valahol kisebb. Mindenhol 100%. Nincs az a hely, ahol ne lenne Isten jelen. Mert mindenekelőtt magunkban hordozzuk ezt a jelenlétet. És látjátok, így élni, hogy akárhol vagyok, és akármilyen pillanatot élek meg éppen, belegondolhatok a háromság bennem lévő jelenlétébe. Kedves testvéreim, talán ennek van köze ahhoz, amit boldogságnak hívunk. Mert ez független a körülményeimtől. Független attól, hogy hogy érzem magam. Független attól, hogy hol vagyok éppen. És éppen ezért feljöhet a kérdés. Hogyan lesz enyém ez a bizonyos benső tapasztalat? A Szent Háromság benső tapasztalata, ami nem csupán elméleti tudás, hogy ez fölébredjen bennem, hogy ez megszülessen bennem, ez hogyan lesz az enyém? Mit tudok tenni ezért a tapasztalatért? És látjátok, itt jön be az egyik legfontosabb kérdés, amit már elmondtam nektek, hogy én nektek tapasztalatot átadni nem tudok. A Szent Háromság benső jelenlétének a tapasztalatát megtanítani nem lehet. Rá lehet viszont ébredni. Na de hogyan? És itt egy kis zárójelet nyitok. Azt mondja az én egyik kedvenc szerzőm, az amerikai kortárs, ferences szerzetes Richard Rohr, hogy ehhez a bizonyos tapasztalathoz, az isteni jelenlét benső tapasztalatához bennünket általában két dolog tud elvinni. Két dolognak van ezen a világon nagy ereje ahhoz, hogy fölébresszen bennünket. Ez pedig a nagy szenvedés és a nagy szeretet tapasztalata. Ez a kettő. És nem, de kedves testvéreim, ez a kettő hányszor, de hányszor összefügg. Pontosan azért szenvedünk az életünkben a legtöbbet, mert egy szeretet kapcsolatunkkal történik valami, vagy történt valami. A legnagyobb szenvedéseink úgy gondolom mindig összefüggnek valamilyen fajta szeretet kapcsolattal. Nem az a legnagyobb szenvedés, hogy valami fáj, vagy hogy betegek vagyunk például, hanem a legnagyobb szenvedés az, amikor nincs mellettünk valaki, hogy a fájdalmat elhordozzuk. Tudod, mennyire más az, hogy például fizikai vagy lelki fájdalmat élsz át, de van melletted valaki, aki legalább megért, aki legalább megfogja a kezed fizikailag vagy szimbolikusan. Mennyire más ez? Az élet alapproblémája nem a fájdalom önmagában, hanem a szeretet kapcsolatainkhoz kötődő tapasztalat, amely megnyilvánul oly sokszor a magányban például. Tehát a nagy szenvedés és a nagy szeretet, két nagy tapasztalat ez, amely bennünk át tudja törni az ego vaspáncélját, és el tud bennünket juttatni a tapasztalathoz. De azt nagy szeretet tapasztalatot természetesen pozitíven is tudom érteni. A nagy emberi szeretet tapasztalat, és itt most valóban emberi szeretet tapasztalatról beszélek, amikor tényleg elér téged az, hogy szeretsz valakit, és tényleg az a másik viszont szeret téged. Szerintem, kedves testvéreim, ez egy teológiai hely. A nagy emberi szeretet tapasztalatában igenis megtörhetnek a védekezési stratégiáink. Áttörik az egónk páncélja, és megnyílunk, az isteni tapasztalatra. Ki gondolta volna, hogy a nagy emberi szeretet tapasztalat is lehet ilyen út? De mondom, a nagy szenvedés is lehet. A magány, az elszigeteltség, a betegség, a bizonytalanság. És mondom, a legnagyobb fájdalom az, amikor ez bennünk valamin szeretett kapcsolatnak a megszakadásával függ össze például. Igen, úgy tűnik, hogy nincs mód, nincs technika, nincs egy exakt tanítás annak kapcsán, hogy hogyan lesz a miénk a háromság jelenlétének a belső tapasztalata. Ehhez sajnos össze kell törnünk, és vagy nagyon kell szeretnünk egy embert. Ehhez embert kell szeretni, nem szellemet. Az emberi szeretet tapasztalata. És annak a nehézségei. A legnagyobb erejű valóságok, amelyek föl tudják bennünk ébreszteni Isten jelenlétét, amelyek elvisznek a tapasztalathoz. Úgy tűnik, nincs más. Nincs könyv, nincs előadó, nincs technika erre. Hanem ezek az emberi tapasztalataink válnak a legerőteljesebb utakká ehhez a bizonyos isteni tapasztalathoz. És kedves testvéreim, amikor valaki így él, amikor valakiben már áttört az ego vaspáncélja, és fölébredt a háromság jelenlétére, és érzi, hogy magában hordozza a legnagyobb kincsét, az isteni jelenlétet, annak nem lesz sok dolga a kereszténységben ezen túl, mint emlékeztetni magát erre. Az Ószövetségi Szentírás hányszor mondja, emlékezz Izrael, emlékezz. Ez nekünk is épp úgy szól, emlékezz, de ez nem történelem felidézést jelent csupán, hanem azt, hogy gondolj bele az isteni jelenlétbe. Légy éber erre. Nincs más dolog. Én szerintem a spirituális élet ilyen egyszerű, csak mi elbonyolítjuk. Mert mi emberek nagyon szeretjük az egyszerű dolgokat véghetetlenül túlagyalni és elbonyolítani. De nem, de ha visszatérünk ehhez a maghoz, ehhez a lényeghez, ha abból indulunk ki, hogy a háromság kezdettől fogva bennem él, akkor nincs más dolgunk, mint erre újra és újra emlékeztetni magunkat, és ébernek lenni Isten jelenlétére. Mi az, ami bennünket segíthet? Ebben a bizonyos emlékeztetésben, ebben a bizonyos éberségben. Nyilván itt vannak segítő eszközeink. Például segíthet egy tárgy. És itt már nagyon konkrét próbálok lenni. Válasz magadnak egy olyan tárgyat, mindegy, hogy az vallásos tárgy, vagy nem vallásos tárgy. De amit te ahhoz kötsz, hogy ez számomra Isten jelenlétére emlékeztető valami. Hozzá kötöd ezt a mentális információt. Lehet ez egy csomó zsebkendődön. Bármi. Lehet egy ikon, lehet egy gyűrű, lehet egy nyaklánc, lehet egy karkötő, lehet bármi, lehet egy rózsafüzér, lehet akármi szakrális vagy profán dolog, mert innentől kezdve mindegy, hogy milyen az a tárgy. Ha választasz magadnak egy ilyet, akár a telefonodon egy kép például, mert a telefon például úgyis mindig nálunk van. Ez az egyik legjobb eszköz szerintem. Ha már mindig magunknál hordozzuk, legyen a mobilunk Isten jelenlétének az emlékeztetője. Például nyugodtan lehet. Használjuk ki ezt a valóságot. És aztán például, ami emlékeztethet minket, az nyilván az eukarisztiával való kapcsolat. Ha már arról beszélünk, hogy eukarisztikus kongresszus és hasonlók, eukarisztia imádata, az nagyon-nagyon fontos természetesen. De ne szűkítsük le az eukarisztiára Isten jelenlétét. Az eukarisztiában Krisztus jelen van szentségi módon, valóságos jelenléttel, de a valóságos jelenlét az bennünk és körülöttünk mindenhol ott van, csak más formában. Isten nem tud jobban vagy kevésbé jelen lenni. Éppen ezért az eukarisztia egy nagyon kivételes eszköz, egy kapu, abban lévő isteni, megfogható, látható, ízlelhető jelenlét kapu ahhoz, hogy amikor kimész az eukarisztia imádásáról, vagy kijössz a szentmiséről a szentáldozás után, akkor ne azt gondold, mint sok keresztény, hogy a szentostya elolvadásával a gyomromban, hogy az elolvat, azzal együtt megszűnt bennem Isten jelenléte. És immáron már csak, hogy hívják ezt? Na, aki két földrészen él a szerelmes pár, és távolsági kapcsolat? Távkapcsolat! Köszönöm szépen! Na, látjátok, szóval. Innentől kezdve már csak távkapcsolatban élünk. Long distance. Yeah. Tehát, hogy ez nem ilyen. Az eukarisztia nem erről szól, hogyha elolvad bennem, akkor onnantól kezdve, amíg meg nem áldozok újra, addig Krisztus csak félig meddig van bennem jelen, vagy egyáltalán nem. Az eukarisztiával való egyesülés a legerőteljesebb emlékeztető valóság, hogy az isteni jelenlét 24 órában bennem van. És ehhez hozzájárulhat például a fizikai csend, amely egy út a benső csendhez. És kedves testvérem, ezt is ajánlom nektek, mint gyakorlati eszközt, mert valóban jogos a kérdés, hogy lehet mindez gyakorlattá átalakítani? Fizikai csend. És tudom, hogy ennek mindenkinek, erre mindenkinek más-más lehetősége van életformájától függően. Nem mindenki tud bizonyos ideig csendben lenni, mert olyanok az életkörülményei, ez teljesen érthető. De mégis talán kizárva egyikünk sem vagyunk a fizikai csendből. Legfeljebb félünk tőle. Legfeljebb szorongunk benne. És az összes elfojtott, borzadályos gondolatképünk, félelmünk és szorongásunk feljön akkor, amikor csendben vagyunk. Hát persze, de ez normális. Mert a csendben te megnyílsz. Az impulzusok, ami kívülről érnek, annak vannak olyan funkciói is, hogy lenyomják benned ezeket a nagyon belül lévő, fel nem dolgozott képeket és gondolatokat, de a csendben ezek feljönnek. Ettől nem szabad megijedni. Ezeket ítélkezésmentesen el kell fogadni. És hogyha ezen kicsit túl vagy, ha ezen kicsit már dolgoztál, ettől nem félsz annyira, akkor a fizikai csend igényeddé válik. És nem kötelezőség lesz belőle az imából, hogy Úristen, megint imádkozni kell. És oda a butaság azt mondani, hogy kell. Igényeddé válik, mint a szeretett személlyel való együttlét az emberi kapcsolataidban. Nem kötelezőségre alapul, hanem vágyra, igényem van. És aki így él, annak a gyümölcse lesz az úgynevezett éber élet. Ez az a bizonyos kontemplatív életstílus, ami nem azt jelenti, hogy el kell menned remetének, hanem azt jelenti, hogy éled az életed, a hétköznapi normál életedet. Tudod, hogy keresztény ember lehet normális? És ez egy megint egy reveláció olykor, hogy a kereszténységünkben a plusz az nem valami kívülről megnyilvánuló stílus, hanem egy benső valóság, amely átalakítja a külső életünket is, a cselekedeteinket, a kapcsolatainkat. Ez a kontemplatív ember, aki jelen van a normál életben, normális emberként, egyre kiegyensúlyozottabb emberként, nem problémamentes emberként, nem szenvedésmentes emberként, mindig jelen lesz a szenvedés és a probléma. De ezen belül és ezen túl a kontemplatív ember éli a hétköznapi életét ezzel az újfajta tudatossággal, ezzel az újfajta éberséggel. Éberen él. Egyre többször azon kapja magát, hogy jelen vagyok. De jó jelen lenni. És aki egyre többször ezen kapja magát, hogy jelen van, az már is párhuzamosan belegondol a háromság benső jelenlétébe. Jelen vagyok, és bennem lakik három személy. Atya, Fiú, Szentlélek, örök isteni körtánca. Ez az örök flow, ez az örök áramlás. Ez itt van bennem. Sose vagyok egyedül. És az engem a világegyetemben legjobban szerető valóság itt van. És látjátok, ebből fakad ez a bizonyos éber élet, hogy egyre többször visszajövök a jelenbe, a mostba. És emiatt egyre többször észreveszem magam körül azokat az apró örömöket, amiket eddig, amíg el voltam a magam kis agyalásában, és nem voltam jelen, nem is vettem észre. Mennyi apró öröm vesz bennünket körül, kedves testvéreim. Mennyi csöndes isteni jel. Csak ébernek kell rá lennünk. Nem tűzesőre van szükségünk, hanem hogy éberen lásd meg akár a legegyszerűbb dologban is Isten jelenlétét. És ehhez kötődne, előadást lezárván, nagyon röviden és zárójelben, Jézus kijelentésének a másik oldala. Én bennetek vagyok, és ti én bennem. Sokan megkérdezték tőlem a múltban, hogy atyám, mi a kettő közt a különbség? Hogy én ő benne, és ő mi bennünk. És képzeljétek el, évekig én erre azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen szinoníma. Nincs különbség a kettő között, Jézus csak ezt így két oldalról közelíti meg, de ez egy és ugyanaz. Be kellett látnom, hogy ez nem így van. Felül kellett írnom a saját tanításomat. És ezt úgy magamnak úgy könyveltem el, hogy de jó, képes vagyok talán erre. Mert a ti én bennem tanítás nem csupán szinonimája annak, hogy ő bennünk van. Mi ő benne vagyunk, és Szent Pál ezt úgy egészíti ki, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. De most akkor ez mit jelent? Ez csupán egy ilyen szellemi valóság? Azt mondjuk, hogy hát Isten mindenhol jelen van, és akkor ebben úgy el vagyunk? Ez is igaz. De kedves testvérem, gondoljunk már bele. Mi vesz minket minden pillanatba körül? Miben vagyunk mi? Az anyagban. A fizikai világ. Az atomok, a molekulák, az anyagi létezők, ezek a részecskék. Ezek vesznek bennünket körül. Akár azok láthatóak, akár nem láthatóak. Az anyagban élünk, és nekem ez egy óriási felismerés volt az életemben, amikor megint csak a nagy misztikusok tanítása által világossá vált számomra, hogy Isten jelen van az anyagban. Hogy az anyag nem egy halott dolog, hanem Isten jelenlétének a megnyilvánulása. És tudjátok, miért igaz ez? Mert a Szent Háromság, amikor teremt, amikor a Szent Háromság benső közössége kinyílik, és ők eldöntik, hogy részt adnak új teremtményeknek ebben az ő közösségükben, akkor ez a teremtésnek a pillanata. És a teremtés pillanatát a tudomány úgy hívja, hogy a nagy bum, amikor minden elindult. És a tudósok azt mondják, hogy ez 14 milliárd évvel ezelőtt volt. Ha 15 vagy 12, én azzal is kiegyezem, mert ezek már olyan mértékű idők, amelyet az ember agyát kiakasztják. De mondjuk azt, hogy ez 14 milliárd évvel ezelőtt volt, uszkve kb. Többé-kevésbé. És 14 milliárd éve van jelen az anyag. És ez, kedves testvéreim, elmond nekünk valamit Istenről? És tényleg szemléljük egy kicsit ezeket a galaktikus valóságokat. Én azt gondolom, hogy olykor a mai csillagászati felfedezések tudnak minket a legközelebb elvinni, a leghatékonyabb módon elvinni Isten felismeréséhez. Ez a 14 milliárd éves anyagi univerzum mit mond a Teremtő Istenről? És erre a nagy misztikusok azt mondják, hogy például Szent Bonaventura, hogy ez a bizonyos anyagi teremtés az első Biblia. Isten első kinyilatkoztatás önmagáról. És az már emlegetett amerikai ferences Richard Rohr pedig azt mondja, hogy a teremtés az első megtestesülés. Krisztus pedig a második megtestesülés. Isten jelenléte először anyaggá vált. Egy Jézusban személyé vált. És látjátok, mi következik ebből? Hogy a teremtés annyit jelent, hogy a Szent Háromság szeretet folyamából kiárad valami, amely anyaggá válik. Már is tudom, hogy a eretnek riasztó bekapcsolhatott valakinél, és azt mondja, hogy kedves NATO, ha megyünk a feljebb valókhoz, mert panteista tetszik lenni. Azaz, azt tetszett mondani, hogy az anyag az Isten. Nem mondtam ezt. Nem vagyok panteista. A panteizmus azt jelenti, hogy minden egyes anyag egyenlő az Istennel. Nem. Viszont van egy kifejezés, az, hogy panenteista, az lehet, hogy már vagyok, csak az sokan nem tudják, hogy mit jelent, és ezért nem is kapok érte retorziókat, Panenteizmus azt jelenti, hogy Isten jelenléte minden anyagban egy különleges módon benne van. Ha az anyag Isten szeretetének a kiáradása és a jelenlétének a kiáradása, akkor az anyag nem egy holt dolog. Nem színpadi kellékek az emberiség nagy drámájához, hanem az anyag valamit hordoz magában. És szerintem az eukarisztia nem de ennek a végkövetkeztetése? Hogy Isten anyaggá lesz a kenyérben? És természetesen nem teszek egymás mellé egy darab kavicsot és az oltári szentséget, úgyhogy ezek egy szinten vannak. Nem. Az oltári szentség egy nagyon speciális módon hordozza Isten jelenlétét. Természetesen, ez semmi sem hasonlítható hozzá. De a kavics, vagy a virág, vagy a növény és az állatvilág, stb. Sajátos módon hordozza Isten jelenlétét. És ezt látták meg a nagy misztikusok. Ezt látta meg egy assisi Szent Ferenc, akiből sajnos környezetvédő szentet csináltunk, ilyen zöld szent. Óvjuk, védjük a környezetet. És ez mind igaz. Nagy problémáink vannak a bolygókkal, tudjuk. De assisi Szent Ferenc nem környezetvédő mindenek előtt, amikor ő megénekli azt, hogy fivérem nap, és nővérem hold. És a tűz, a víz, csillagok, a teremtmények, stb., amihez ő megírja ezt a himnuszt, hogy ő ebben veszi észre Isten jelenlétét, az egy misztikus tapasztalat arról, hogy Ferenc a maga látásmódjával meglátta mindenben Isten jelenlétét, nem csak a szakrálisban, hanem a napban, a holdban, az anyagban, a fákban, a virágokban, az állatokban, és természetesen mindenek előtt a másik emberben. Isteni jelenlétet. És látjátok, mi következik ebből? Az következik ebből, kedves testvéreim, hogyha a szemlélődő látásunkkal a körülöttünk lévő anyagi világban is kezdjük kapizsgálni Isten jelenlétét, akkor ebből az következik, hogy mindig templomban vagyunk. Nem tudunk kijönni a templomból. Amennyiben az univerzum a templom. Az anyagi világ a templom. A föld bolygó a templom. Az anyag, ami minket éppen körülvesz, a templom. És hogyha kimegyünk a természetbe, az is az. Nem tudunk kijönni belőle. És tudjátok, miért csodálatos így élni? Mert megszűnik bennünk az a kettősség, amit már emlegettem nektek, hogy keresztények úgy élnek, hogy nekem a szakrálisba kell mennem ahhoz, hogy Istennel együtt legyek. Oda is megyünk, igen. A szakrális nem dobjuk ki az ablakon. Továbbra is szeretjük a szent helyeket, a szent liturgiát, mint forrást. Igen. De ez a forrás, és az ebből fakadó, szemlélődő lelkület képesít bennünket arra, hogy az isteni jelenlétet mindenben, mindenhol észrevegyük. És így, kedves testvéreim, kifogyhatatlan erőforrásunk van. A Szent Háromság bennünk él, és a Szent Háromság körülöttünk jelen van mindenben. Istenem, ilyen gazdagok vagyunk mi? A keresztény ember ezüsttálcán és ingyenesen egy ekkora gazdagságot kap? Isten bennünk való és körülöttünk való jelenlétéről? Tanultunk mi erről? Az egyház tanít bennünket erre? Mielőtt az egyház megmondaná, hogy mit csinálj, előtte elmondja, hogy milyen gazdag vagy. Mielőtt elmondjuk azt, hogy mit kell csinálni helyesen és helytelenül. Az előtt az első üzenet, és bocsássátok meg, hogy ez elérzékenyít néha. Az első üzenet az, hogy véghetetlenül gazdag vagy. Isten jelenléte benned és körülötted adott, ez a te gazdagságod, akárki vagy és akármi vagy. Itt kezdődik az örömír. És hogyha erre ráébredsz, ha erre egyre többször éberen belegondolsz, ha visszatérsz a mostba, és a mostban megérzed Isten, a Szent Háromság benned és körülötted való jelenlétét, akkor véghetetlen gazdagnak fogod magad érezni. Mindened megvan. És ez nem függ az erkölcseidtől, nem függ a hivatásodtól, nem függ a gyöngeségeidtől, semmitől nem függ. Ez adott. És hogyha ebben minél többször belegondolsz, ha ebben minél többször visszatérsz a jelen pillanat segítségével, akkor el fog kezdeni az életed egy csomó olyan szinten változni, amiben önerőből eddig sosem tudtál változni. Mert nem tudtad, hogy milyen gazdag vagy. Nem tudtad, hogy milyen méltó vagy. Hogy milyen szeretetre méltó vagy itt és most, hogy mit birtokolsz ebben a szent pillanatban is. Hívlak arra, hogy ezt a hihetetlen gazdagságot, ami már most a tiéd, ezt fölismerd, ebbe belegondolj, és magadévá tedd, birtokba vedd, tudatosan, élve belőle, tudva, hogy itt nincs akadály. És legyen ez kifogyhatatlan erőforrás a hétköznapjaid kapcsán. Holnapi napon majd ezt még egy picit röviden összefoglalom, és holnap várom a kérdéseiteket mindezek kapcsán. Szépen köszönöm a figyelmet. Misén találkozunk.